Jó estét kívánok! Tányát tanuljuk, a 36. fejezet végén tartunk, remélhetőleg majd be is fogjuk fejezni. Most már úgy, hogy egy 3-4 hete csináljuk ezt a fejezetet. És akkor kezdeném egy egészen más történettel, ami természetesen ide fog kapcsolódni. Talán mindannyian emlékeztek a Ádám és Éva történetére a bibliai, tórai tanulmányainkból. Ugye Ádám és Éva az első emberpár, hogyha még meg kell őket mutatni. Isten megteremti őket, és a Tórában, hogyha olvastátok a történetet, akkor úgy van leírva, hogy megteremtette Ádámot és Évát, behelyezte őket a Édenkertbe, és megtiltott nekik egyetlen egy dolgot. Idáig még nem lesz nehéz. Mi volt ez az egy dolog?
Azt mondja,
ne egyenek a tiltott fa gyümölcséből. És ezt egy rövid ideig tartották is, de aztán ezt hamar megszegték ezt a parancsolatot, és ugye jött a kígyó, és a kígyó először rávette Évát, hogy egyen a fa gyümölcséből, utána jött a Éva, amikor látta, hogy ebből nincs is olyan nagy probléma, akkor ő meg rávette Ádámot. Most próbáljuk meg fölidézni, hogy mi történt azután, hogy ez az esemény lezajlott. Valakiben megvan esetleg még a történet részletei? Nem? Semmi? Teljes üresség? Pong a fejünkben?
Megöltek, hogy messze.
Ugye egy, valóban Feri ezt jól látja. Egy dolog volt, amin meglepődtek, hogy mesztelenek. És mit csináltak? Magukra vettek mindenféle ilyen faleveleket. Egészen pontosan fügefa leveleket. Ugye innen magyarul is mondják ezt, hogy a fügefa levél, valami a fügefa levél? Ugye ez a kifejezés, ez innen van. És akkor itt jegyezném meg, hogy tudjátok-e, hogy milyen fának volt a gyümölcse, a tiltott fa gyümölcse? Ugye az általános ábrázás az alma, de a zsidó hagyomány, hogy? Nincs leírva a történetben, ezt jól mondod. De a zsidó hagyomány szerint semmiképp nem alma volt, hanem az egyik vélemény az, hogy pont füge, és ezért volt ugye kéznél a fügefa levél, ott volt éppen előttük. Másik vélemény szerint pedig szőlő volt, mert a szőlőből készített ital, ugye, ami jobb esetben bor, az, amit Éva készített Ádámnak, és így tudta rávenni, és akkor így már a bor az már is egy negatív kontextusban jelenik meg. Mindenesetre tehát akkor ettek a fa gyümölcséből, és észlelték, hogy mesztelenek, és akkor mit mondott nekik Isten? Hogy milyen büntetéseik lesznek?
Dolgozni kell a földön.
Ja. Igen, köszönjük. Tehát dolgozni kell.
Nehezen.
Berejtékkel kell dolgozni. Keményen. Nem lehet csak úgy.
Nehezen fogja szülni a gyereket.
Az Éva. Vége az örök életnek. És ugye egyik legfontosabb. Nem hallom.
Nem térhetnek vissza?
Hát most ki kell menniük. Ugye, tehát el kell hagyniuk az Édenkertet, erre gondoltál. Ja, el kell hagyniuk az Édenkertet, és akkor a Tóra azt mondja, és akkor elhagyták az Édenkertet, és Isten elhelyezett kerubokat az Édenkert kapujában, hogy nehogy csak úgy visszajöjjenek. Most ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már, hogy mi is ez az Édenkert? Hogy kell ezt a történetet, ha megpróbáljuk valóban megérteni, vagy értelmezni, akkor az az Éden, hogy lehet... Ez Ádám és Éva, amikor az Édenkertben voltak, ők ilyen spirituális lények voltak, ami lelkek, vagy húsvér emberek?
Húsvér.
Ugye általában az Édenkertre úgy szoktunk gondolkozni, mint valahova, ahova halálunk után jutunk el, ugye? Itt a Tórában ugye nem így ír erről, de mi, amikor az Édenkertről beszélünk, akkor úgy beszélünk róla, mint az a hely, ahova halálunk után megyünk. Egy jobb óckodás? Ahova a halálunk után megyünk. Akkor ugye, ha ez valóban így van, akkor mit jelent az, hogy húsvér emberek voltak az Édenkertben? És mit jelent az, hogy kiűzte őket onnan? Honnan? Pláne, hogyha megnéztek a történet elejét, akkor a történet elején úgy van leírva, hogy a Tóra leírja, hogy hol volt ez az Édenkert, és azt mondja, hogy van négy folyó, ami övezi ezt az Édenkertet, valahol ott Irak környékén, most onnan megyünk, nem látunk Édenkertet. Az Eufrátesz, és a Tigris, és a nem tudom, Oda megyünk, semmi édenkertet nem találunk. Akkor hogy kell azt érteni, hogy ott volt az édenkert, onnan kiúszta őket Isten, és még csak vissza sem mehetnek? Első kérdés. Második kérdés, miért van összefüggés aközött, hogy vétkeztek, azzal, hogy halandókká lettek? Ez miért kapcsolódik ez a kettő? És a harmadik kérdés, hogy miért, mi köze van ennek az egésznek ahhoz, ami ráadásul nem is büntetésként van írva, hanem egy automatikus következményként, hogy elcégelték magukat, hogy mesztelenek. Miért kapcsolódik ez ezekhez? Miközben gondolkoztok azon, hogy ti mit gondoltok erről, addig ilyen kérdés van ezzel. Van ötlete valakinek ezekről? Na, a kérdések világosak? Köszönöm.
Van az isteni jelenlét miatt volt énekel.
Magyarul? Tehát akkor itt volt, ez egy fizikai hely volt, vagy egy...
Azt gondolom, hogy fizikai hely volt, csak Isten még ott volt, és nem szállt följebb, vagy nem kezdett el rejtőzködni.
Igen, Feri ezt jól mondja. Ugye visszaemlékeztek, amit két héttel ezelőtt, mielőtt elmentem, beszéltünk, hogy azt mondtam, hogy amikor Istenről beszélünk, és Isten és a világ kapcsolatáról, akkor ha az a kérdés, hogy Isten mindenütt jelen van-e, akkor erre az a válasz, természetesen a hitünk szerint igen. Ez az egyisten hitnek az egyik alapvető tézise, hogy Isten mindenütt ott van, és mindent kitölt. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy Isten mindenütt érezzük. Mindenütt érezhető lenne Isten. Magyarul, Isten, ha emlékeztek, akkor még föl is rajzoltunk a táblára egy ilyen négy világot, és azt mondtuk, hogy a négy világ között az a különbség, hogy a legmagasabb szintű világban, az Acilut világban, ott Isten teljesen érezhető, és mindent áthat, az alacsonyabb rendű világokban viszont nem. Hogyha ha ezt így nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy Isten mindenütt jelen van, a kérdés nem az, hogy jelen van-e, hanem az a kérdés, hogy mi mennyire érezzük őt. Én jelen lehetek ebben a szobában, és lehet engem látni, és most nem nyilván az, hogy magamat nem Istenhez akarom hasonlítani, csak nyilván a példa kedvéért, lehet engem látni, és befogadni, és tudni, hogy itt vagyok. Ha előttem elhúznak egy függönyt, vagy bemegyek egy fal mögé, akkor attól még továbbra is itt vagyok, csak nem lehet látni, és nem lehet érezni. Most ugye a mi fizikai világunkra azt mondtuk, hogy ez azért a legalacsonyabb szintű világ, mert itt Isten nem lehet érezni. Nem lehet érezni, és nem lehet látni. De ami a történetből kiderül, a Tóra történetéből, a kezdetén, a teremtés kezdetén, Isten igenis érezhető volt ebben a fizikai világban. És annyira érezhető volt ebben a fizikai világban, hogy a fizikai világ a maga mi voltában úgy, ahogy az volt, úgy egyszerre volt az édenkert is. Ugye ma az édenkert ez egy külön, az egyszerűen egy spirituális lét, ahol csak a halálunk után mehetünk, ahol a halálunk után kerülünk, a lélek, valamilyen lelki állapot. De ez egy olyan, a teremtés kezdetén ez egy olyan állapot volt, amikor ez a lelki állapot, ez nem állt ellentmondásban a fizikai, a testi állapottal, magyarul fizikai testben is ugyanazok a lelki, spirituális, korlátlan lehetőségek megvoltak, mint ma test nélkül, és ezért az édenkert és a fizikai világ az egyszerre volt jelen. És ezért ha az a kérdés, hogy ez egy fizikai hely volt, vagy egy spirituális, ez egy fizikai hely volt. De ott volt érezhető az édenkert is. Lehet, hogy ma is ugye azt mondtuk, itt van az édenkert, csak mi nem érezzük. Ugye ez nem egy másik helyen van, mert az egész neki nincs értelme. De akkor érezhető volt ott az édenkert. Mi történt a bűn által? Az édenkert, magyarul ez a spirituális lét, és a fizikai lét azok külön váltak egymástól. Elszakadtak ettől egymástól. Maradt a fizikai lét, ahol nem érezzük az édenkertet, és ahhoz, hogy érezni tudjuk, ahhoz a testünktől meg kell szabadulni, az csak a halálunk után történhet meg. Akkor nem a büntetés nem az volt, hogy kiűzték őket az édenkertből, ők lehet, hogy maradtak ugyanott. A büntetés az volt, hogy az édenkert külön vált a fizikai léttől, a fizikai világtól. Menjünk tovább. Mi a válasz arra a kérdésre, akkor ez tulajdonképpen megválaszolja ugyanezt, hogy halandókká váltak az emberek. Miért halandók az emberek? Miért halnak meg? Ez szerint a magyarázat szerint az emberek. Ugye az ember meghalhat azért, mert elüti egy autó, vagy hát még sok más okból meghalhat, mondjuk beteg lesz, vagy valami hasonló. De van olyan, amikor azt mondják valakiről, hogy a vég elgyengülésben halt meg. Megért egy szép, magas kort, és meghalt. Ugye akkor ennek kétféle megközelítése lehet. Az egyik megközelítés, egyszerűen a test már nem tud tovább működni. Elhasználódott. Már kifáradt, és vége. De a spirituális magyarázat, a kabbalisztikus magyarázat az nem ez. A kabbalisztikus magyarázat az az, hogy mivel a lélek és a test attól az első bűntől kezdve ellentmondásba kerültek egymással, ugye különváltak, ugyanúgy, hogy a világban azt mondtuk, hogy az édenkert és a fizikai lét az különvált egymástól, ugyanígy különvált egymástól a lélek és a test egysége. Mi azt mondja, a lélek számára a test az valahol egy korlát. Amit ugye ezt a mindennapjainkban is tapasztaljuk. Például, hogyha Benjamin nem evett volna ma ebédet, akkor nem tudna így figyelni. Nem tudom, ettél ebédet, nem akarok a személyes ügyeidben. De hát ugye akkor nem tudnál így figyelni. Miért? Mert a fizikai test az korlátozza például az intellektuális képességeket is. Ha valaki beteg, akkor, vagy ha valakinek, mondjuk egy másik, valakinek valami fizikai fájdalma van, akkor például más érzelmekre nem nagyon tud koncentrálni. Ugye mit szoktak mondani, ha valakinek fáj valami, akkor jól pofon kell vágni, és akkor elfelejti az, ami fáj, mert most akkor fizikailag van fájdalma. Ugye? Akkor az azt jelenti, hogy a test és a lélek azok ugye megvannak egymással, de a test az korlátozza, folyamatosan korlátozza a lelket. Igaz, hogy a test által a lélek ki is fejeződik, hiszen a léleknek egy érzését mondjuk a test által és a test általi képességekkel lehet kifejezni. Egy szép mosollyal ki lehet fejezni a léleknek egy érzését, vagy egy szigorú tekintettel, vagy szavakkal, és így tovább. De ezzel együtt a test az korlátozza is a lelket. Mondunk egy másik példát. Mi az, hogy a test korlátozza a lelket? Van az a mondás, hogy annyira szeretlek, hogy nem tudom elmondani. Ezt a másik irányba is lehet, hogy annyira nem szeretlek, hogy ezt nem tudom elmondani. De tény és való, hogy mit jelent ez a dolog, hogy van olyan, hogy annyira intenzív az az érzés, amit én érzek, hogy azt látom, hogy amikor ezt szavakba öltöm, akkor bármilyen szavakat használok, nem tudom úgy leírni azt az érzést, mint ahogy ez bennem van. Egyszerűen nem tudom, mert bármilyen szót használok, azzal szóval egyben korlátozom is, hogy mire gondolok. És nem jön az úgy át, mint ahogy az bennem van, mint ahogy ezt én érzem. Magyarul a test, vagy ebben az esetben a beszéd képessége, az igaz, hogy ki is fejezi a lélek érzéseit, de egyben korlátozza is azokat, hiszen nem tudom úgy elmondani, ahogy az én bennem van. Visszatérve tehát, amíg a test azonban mióta korlátozza így ezt a lelket? A bűn után. A bűn előtt olyan spirituális, olyan kifinomult, olyan szent volt a test, a Midrás azt mondja, hogy Ádám teste olyan fénylő volt, olyan a szentségtől időzőjelben úgy fény lett, hogyha a nap mellé állt, akkor a nap elsötétült. Ugye, hogy manapság szokták mondani, hogy a napra lehet nézni, de rád nem. Ugye? Lehet, hogy ez a mondás is innen jön. Mindenesetre azt mondja, hogy elsötétült a nap ő mellette. Ugye, ezt átvitt értelemben kell természetesen érteni. Ugye, de a bűn után mi történt? A test a bűn által lealacsonyodott. És innentől fogva a test már nem tudja elviselni a lélek. Pontosan a lélek nem tudja elviselni a testnek ezt a korlátját. Magyarul is megtanulunk, de igen. Korlátját. Szóval ezt nem tudja elviselni, és ezért meg egy idő után a testre a lélek külön fognak állni. Ezzel megnéztek a bibliai történeteket, akkor mi van ott írva, hogy kezdetben, ugye Ádám és Éva ugye halandó lett, de Ádám több mint 900 évet élt, és aztán felsorol 10 nemzedéket a Tóra, és hogy megyünk előre a nemzedékben, mire elérünk Noéhez, aztán még 10 nemzedék, elérünk Ábrámhoz, lemegy ilyen 100-120 évre a kor. Hogy kell ezt értelmezni? Az, hogy ez egy fokozatos, ahogy mentek előre a nemzedékek, egyre földhöz ragadtam, és egyre anyagiasabb lett a test, és azért egyre rövidebb lesz az az idő, amit el tud viselni a lélek a testben. Akkor nézzük a harmadik kérdést. Mi volt a harmadik kérdés? Hogy miért szégyelték el magukat, amikor a bűn után, amikor észlelték, hogy mesztelenek. Előtte miért nem szégyelték, és most miért szégyelték? Ugye ez is ehhez kapcsolódik, hogyha a test az egy kifinomult, szent valami, és annak nincsenek önálló, egoista vágyai, akkor a testre úgy tekint a test, úgy kezeli az ember, mint semmifajta hátsó gondolat nincs a testtel kapcsolatban. Úgyhogy van szemem, orrom, stb., akkor van más is, és nincs semmifajta hátsó gondolat, ez egy eszköz. Egy természetes része a dolgoknak. De azután, hogy van bűn, akkor már hirtelen ez már önmagában is mutatja a testnek a lealacsonyodását, hogy fölmerül az emberben esetleg olyan gondolat, ami nem, mint egy egy micva részeként, vagy valami szent dolog részeként kezelni ezt a, ezt a dolgot. Most, térjünk ide vissza a 36-os fejezethez. Ugye mit mondunk itt? Tehát azt mondjuk, hogy ez az állapot, ami Ádám és Éva idején volt, ez az állapot fog beköszönni akkor, amikor eljön a messiás. Szerinti, hogy a messiás eljövetelekor a fizikai és a szellemi lét nem lesznek egymásnak ellentmondás. Ugye mit mond a próféta arról, amikor eljön a messiás, hogy úgy fogja Isten tudása a földet borítani, mint ahogy a tengert víz borítja. Ezt hogy kell érteni? Úgy kell érteni, hogy a kettő egyáltalán nem fog egymásnak ellentmondani. És akkor menjünk még egy példát. Ugye, ha megnézzük a zsidó történetet, akkor ugye a történet elkezdődik Ádám és Évával, az egy nagyon fontos pont. És aztán van egy következő nagyon fontos pont, az a tóraadásnak a pillanata. Akkor, amikor a zsidók jönnek Egyiptomból, és megkapják a tórát a Sinai hegynél. Ott mit mond a hogyan írja le a tóraadás pillanatát, tehát ugye a tóraadás alatt értjük a 10 parancsolat kinyilatkoztatását, hogy ott álltak a zsidók a Sinai hegynél, és megszólalt az égi hang, és hallották a 10 parancsolatot. Mennydörgés, villámlás, egy óriási buli, óriási fennforgás, és azt mondja a Tóra, és látták a mennydörgést. Ez van írva. A Tóra szövegében. És látták a mennydörgést. Erre azt mondja a Talmud, a Tóra szövegének a magyarázatakor, hogy mit kell érteni, hogy látták a mennydörgést, hogy látták azt, amit általában hallani szoktak. Látták a hallottat, és hallották a látottat. Ez mit jelent? Mit jelentett azt szerinted, András, hogy látták a hallottat? Nem a hallottat, a hallottat. Hogy kell ezt érteni, hogy valaki látja azt, amit általában hallani szoktak az emberek?
Két dolog, amik összefügg, és annak az egyik részét látja, és a
másikat hallja. Mondjuk, hogy?
Nem esztézia.
Az mi?
Egyrészt az irodalomban az, hogy mondjuk éneklőkék a nyelvkendők, vagy van valami szerint, vannak ilyen emberek, akik hogyha hallanak valami zenét,
akkor látnak valami.
Igen, és akkor látnak, és az így össze van kapcsolódva. És elvileg a kis vadák, azok így tanulnak, hogy összekapcsolják hangokat a képekkel.
Hogy egyszer a valahogy a hallott hang az egy képé formálódik bennük. Most ugye mi ezt úgy értem, van egy olyan értelmezés ennek, hogy a szöveg, ami Istentől elhangzott, ugye a 10 parancsolat, az nem csak szóban hangzott el, hanem mint egy ilyen tűzzel Isten fölírta az égre, mint augusztus 20-án a nem úgy értek, a repülőkkel köszönjük. Milyen? Lézer? Lézerszó. Na, hogy akkor egy ilyen lézerszót csinált Isten, és a szöveget kiírtak, amikor odaírt, hogy én vagyok az örökké Isten, aki kimentetek Egyiptomból, akkor a szöveg látszott az égbolton. Jó? Ez egy lehet, ennek milyen jelentőség? Mire volt ez jó? Azon kívül, hogy jó szórakozási...
Hát látják is, és hallják.
És akkor nem értik félre.
Igen.
Akkor ez egy biztos... Jó? Oké.
Így van,
nagyon jól emlékszik a Benjamin. Az volt a magyarázat, hogy azt mondtuk, hogy mi, amikor azt mondjuk, hogy hallani valamit, ugye ma, amikor látsz valamit, ugye azt szoktuk mondani, hogy hiszem, ha látom. Amikor valamit látok, akkor az egy nagyon erős meggyőződés. Ugye Isten és a spirituális dolgok nem szoktak olyan erős meggyőződés lenni, mint hogyha látnám őket, hanem csak hallom őket, ami azt jelenti, hogy egyrészt hallom valakitől, hogy ez vagy az így, vagy úgy van. Másrészt megértem, mondjuk megértem azt, vagy hiszem azt, hogy van Isten, és hogy Isten ezt mondta, hogy azt mondta, hogy nem azt mondta. De a 10 parancsolat kinyilatkoztatásakor olyan erős volt az élmény a zsidó nép számára, hogy az, amit általában hallani szoktak, azt látták. Tehát a szellemi dolgok, azok annyira erős meggyőződésben adattak át nekik, hogy olyan volt, mintha látták volna őket. A másik pedig, Az, amit viszont általában látni szokott az ember, a fizikai dolgok, az viszont olyan volt, mintha csak hallották volna. Mit mondak a Midrás még, hogy minden egyes parancsolatnál, amit a zsidók hallottak, kiszállt a lelkük a testükből, és Istennek vissza kellett hozni a lelket a testbe a Tóra harmatával. Ez van írva. Minden egyes parancsolatnál azon írva, hogy visszarepültek, nem tudom, egy kilométert, és kiszállt a lelkük a testükből, és Istennek mindig vissza kellett őket hozni, és a lelket vissza kellett hozni a testbe harmattal. A tóra harmatával. Jó, akkor ez, hogy kell ezt, milyennek jelentősége? Ugyanez. Ha olyan erős egy spirituális élmény, hogy mint a Isten szavát látnád, annyira erős meggyőződésé válik, akkor a testben már nem tudod ezt elviselni, mert a test az korlátoz. Ugye, ahogy mondtuk, hogy ez pont fordítva, mint Ádámnál és Évánnál. Ez mondjuk azért lett a halandóság, mert a test nem tudja örökké a testet elviselni a lélek. Ha a léleknek olyan erős megtapasztalása van, mint a tóradás, akkor ott rögtön nem tudja elviselni, és rögtön elhagyja a lélek a testet. Most akkor visszatérve ez tehát a második fázis. A harmadik fázis pedig az, amikor eljön a messiás, amihez hasonló volt a tóraadás pillanata, amikor ugye olyan erős volt az Isten megtapasztása, mint hogyha láttuk volna. Amikor eljön a messiás, akkor ugyanilyen erős lesz Isten érzése a világban, a fizikai világban, és ez a messiás eljövetelének a lényege. Második oldal. A Tóra által fel tudjuk fedni az isteni fényt. Olvasol nekünk?
Jó.
Ecélből
adta az egyedül Szent Isten áldassék Izraelnek a Tórát, amit hatalomnak és erőnek mondanak, ahogyan áldott emlékezeti bölcsénk mondották, hogy mindenható Isten erőt ad az igazaknak, hogy meghapassák jutalmukat az elkövetkező világban, anélkül, hogy létük is megsemmisülne az Isten fényben, ami megnyilatkozik, majd nekik mindenféle öltözék nélkül, ahogyan írva van. Nem vonunk félre többé tanítód, szó szerint nem fogja többé ruha és öltözék mögé rejteni önmagát előled, és szemeid látni fogják tanítódat. Az is megvan írva, mert szemtől szembe látják, és nem lesz többé neked a nap világosságú nappal, hanem lesz neked örökével örök világosságú. Köztudomású, hogy a messiási korszakban, különösen holtak feltámadása után teljesül majd be, és
éri el a csúcsát,
az egész világ teremtése az a cél, amelyet annak idején teremtve lett.
Ugye, hogyha így nézzük az alapján, amit eddig mondtam, köszönöm szépen, akkor Ádám és Éva idején már tulajdonképpen megvolt ez az ideális állapot, csak aztán el lett rontva. Jött ugye az első bűn, a tiltófa gyümölcsének a bűne, és akkor az egész szétszakadt. Ugye volt egy olyan állapot, amin a fizikai és a spirituális egy volt. Aztán jött a tiltófa gyümölcsének a bűne, és a spirituális és a fizikai szétszakadt egymástól. Ugye a édenkert és a fizikai világ elhagyták egymást. Aztán jött a tóraadás, amikor egy pillanatra meg lett mutatva, hogy hogyan lehet ezt megint összehozni, és a tóra által, a tóra erejével tudjuk ezt mi saját erőből elérni. Ugye mind a két esetben, mind Ádám és Éva idején, mind pedig a tóraadás idején, ez nem az emberek, nem a zsidó nép, és nem az emberek érdemében volt ilyen, hanem egy isteni felülről ránk kényszerített állapot. A tóraadás által, a tóra ereje, amiről itt beszél, az az, hogy képes ezt az állapotot megteremteni saját erőből. És erről beszéltünk hosszasan az előző alkalmakkor, hogy azáltal, hogy megtartunk egy pillanat, azáltal, hogy megtartunk egy parancsolatot a fizikai világban, hogy például eszünk valamit, és akkor az kóserül leszünk, egy isteni parancsnak megfelelően házas életet élünk, de azt a tóra előírásai szerint tesszük, és az életünk minden pillanatában valamilyen isteni gyakorlatot bevezetünk, valamilyen micvát, ezáltal tesszük érezhetővé Istent a fizikai valóságban, és érjük el ezt a végső állapotot a messiás idejében. Igen. Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen a kérdést. Azért nem, pontosan azért nem, mert miért tudott elromlani a paradicsomi állapotban? Azért, mert ez egy isteni ajándék volt felülről. Nem saját magunk értük el. Ez az előnye a messiási kornak a édenkerti állapothoz képest, hogy ezt saját magunk fogjuk elérni, és ha saját magunk érjük el, akkor ez egy valódi megváltozás, nem pedig egy felülről ránk kényszerített megváltozás. Mondok egy példát, és ez nagyon fontos dologra tapintottál rá, mert ez tulajdonképpen lehetne tenni a kérdést egy másik oldalról is. Istennek mi szüksége van erre az egész folyamatra, ha eleve meg tudta csinálni így? Akkor csinálja meg újra. Miért kellett... Most mi a válasz erre? Azt szokták mondani, hogy tanulni kétféleképpen lehet. Ugye van az a fajta tanulás, amikor beülsz egy előadásra, hátradőlsz, kiváló előadó, és hallgatod, amit mond. És élvezed minden pillanatát, ahogy szinte érzed, ahogy felemel az ő előadásával arra a szintre, annak a tudásszintre, ami az övé. Úgy érzed, hogy teljesen jól érted mindent, amit mond. Kimész az előadásról, eltelik 20 perc, és megkezdik tőle, hogy na, miről volt szó? Fú, fantasztikus volt. Mesélj róla. Hát kb. 10 perc maximum, amit el tudsz mondani az egy órás előadásban. Egy hét múlva megkérdezik tőled, akkor emlékszel a témára, de hogy igazán mi volt, az nehéz lenne felelni, stb. Ezzel szemben, amikor mondjuk elmegy az ember, és egyedül utána jár, és könyvtározik, és utána olvas, és ír, és jegyzettel, és a többi. Egy éves folyamat, amire eljut arra a szintre, amit abban a pillanatban tudott, amikor ott ült az előadáson. De egy egészen más minőségben tudja. Ott nem felemelte valaki, hanem saját maga menetelt fölfelé. És akkor nem fogja elfelejteni, akkor az teljesen a sajátja. Milyen módszert alkalmazunk, ami a legjobb? Az egyik oldalon van egy előadás, fölemelni a hallgatót, hogy lássa, hogy mit lehet elérni, és élvezze. És utána ennek a nyomán kezdjen el saját maga is tanulni. Isten ezt csinálja velünk. Megmutatta, hogy milyen a paradicsomi állapot. Mi ezt elrontottuk. De tudjuk, hogy hova tudunk visszakerülni saját erőből, pontosabban a Tóra és a micvák, a parancsolatok eszközén keresztül. Ugye van még egy kérdés, és gyorsan arra szeretnék válaszolni. Miről szól ez a halottak feltámadása? Miért olyan jó buli a halottak feltámadása? Ja, beszéltünk arról, hogy eljön a messiás, és a zsidó hit szerint utána majd föl fognak támadni a halottak. Igen? Lomónak élek, igen. Még mindig.
Az a furcsa nekem, hogy akkor a test az így lealacsonyabb. És hogy akkor az lesz a jó, hogy az újra...
Nagyon jó a kérdés.
Hát így visszállni...
Nagyon jó a kérdés. Pontosan ezt akartam volna föltenni, csak kicsit másképp, de nagyon jó a kérdés. A Benjamin azt mondja, hogy miért, ha arról beszéltünk eddig, hogy a test lealacsonyodott, és ezért kell meghalni, akkor mi értelme van a léleknek visszajönni a testbe? Ugye kicsit, elnézést a kifejezésre, kicsit primitívnek tűnik első hallásra ez az egész halottak feltámadása. Miért olyan jó buli itt lenni ezen a földön? Hát nem abban hiszünk, hogy a lelki állapot, a lélek test nélküli állapot az a sokkal magasztosabb. Ugye mindig arról beszélünk, hogy amikor az édenkertbe kerülünk, a lélek, a halál után, ez egy egészen más szint. Akkor miért olyan jó ide visszajönni? Itt ezen a földön szenvedünk, nehezünkre esik, a testünknek mindenféle baja van, fáj a hátunk, fáj a derekunk, meg kell tanulni járni, ülni, stb. Egy csomó problémánk van, fáj a hasunk, és utána mindezt, amit felsoroltatok, azzal kapcsolatban, hogy mi volt, amikor nem volt, amit, és így tovább. Ugye ezek mind problémák a testtel. Akkor miért olyan jó dolog ide visszajönni ebbe a testbe? Mi a válasz erre? Az, amiről eddig beszéltünk, ha visszaáll az eredeti paradicsomi állapot, akkor a test nem ellentmondása a léleknek, tehát nem egy olyan testbe fogunk visszakerülni, mint amelyikben leéltük az életünket, fizikailag egy olyanba, de valahogy ez mégis egy olyan kifinomult test lesz, ami nem ellentmondás a lélek spirituális életének, sőt, bizonyos szempontból még jobb az ilyen lét, mint a lélek test nélkül. Mert kifejezi azt a isteni mindenhatóságot, hogy hiába elvileg két ellentmondásos dologról van szó, a fizikairól és a spirituálisról, mégis képesek együtt lenni.
Ezt is olvasom meg. Megérzést? Vagy ezt ne? Én nagyon olvasom az ebből.
Igen, menjünk tovább. Ebből, ebből de igen, csak itt a megjegyzésben arról van szó. Olvassad, megjegyzés.
Jó, megjegyzés. A jutalmak átvételének, akkor a 7. millennium, ahogyan azt az áldott emlékezetű Yitzhak Luria rabbi írja Likuté Tóra című könyvében. Munkájában.
Ismerjétek azt a hagyományt, hogy ugye most mennyit írunk? 5700...
75.
Nem, még nem. Te egy éve előbbre tartasz. 5774, akkor ez a 6. évezrednek a 2. fele. És van egy olyan hagyomány, hogy minden 1000 év az megfelelője egy napnak, és ezért a, most akkor péntek délután van, és a 7. évezred az a szombat, az, a, az örök szombat, a messiási évezred. Oké, ebből a megnyilatkozás.
Ebből a megnyilatkozásból valami már a Földön megtapasztalható volt a Tóra adásának idején. Ahogyan írva van. Te neked megmutatod, hogy megtudjad, hogy ő az örökkévaló, az Isten, nincsen kívül a más, megmutatott, és pedig...
Megmutattatott.
Igen. Uh-huh. És pedig valóban fizikai láthatósága, ahogyan írva van. És minden a nép látta a mennydörgést. Látták azt, amit általában hallani szokás.
Ugye erről beszéltünk, hogy mit jelent az, amikor írva van, és a nép látta a mennydörgést a tóraadásra kinyilatkoztatás idején. Azt jelenti, hogy azt látták, amit általában az emberek hallani szoktak. Áldott emlékezetű.
Áldott emlékezetű bölcsény magyarázták. Kelet felé néztek, és hallottak a szót, amit mondja. Én vagyok, stb. És ugyanígy fordultak a négy égtáj felé, lefelé és felfelé is. És a Tikkunimban...
A Tikkunim az a Zohárnak, ugye, ami a Kabbala egyik alapműve egy része. Azt is olvashatjuk.
Azt is olvashatjuk, hogy nem volt olyan hely, ahonnét nem hallották volna a hangját. Ennek oka az ő áldott akaratának kinyilatkozottatása, a 10 parancsolatban, mely az egész Tórát magában foglalja, az ő áldott akaratának a bölcsességének lényege, melyben nincs az ábrázat rejtőzködése, ahogyan az imában mondjuk. Mert a több ábrázatot világosabban adtad nekünk az élet törvényét. Ez volt az oka annak is, hogy a Sinai-nál jelenlévő zsidók létükben is megsemmisültek, ahogyan bölcsénk tanították. Az isteni kinyilatkoztatás minden szavára elszállt testükből a lelkük, de az egyedül Szent Isten áldásség helyreállította őket azzal a harmatta, amivel halottakat kelti majd életre. Ez a Tóra harmatja, amit erőnek mondanak, ahogy bölcsénk tanították. Mindenki, aki Tórával foglalja el magát, a Tóra harmatjára kerül
erőre.
Erőre.
Jó, akkor ugye azt mondjuk, hogy a kinyilatkoztatás a 10 parancsolat idején valamennyire megismétlődött az, ami a paradicsomi az édenkerti állapotban volt, hogy a fizikai és a szellemi és a spirituális egyesültek, de ezt nem tudták elviselni, ezt az egyesülést nem voltak olyan állapotban, hogy elviseljék a zsidók a testükben. És ezért a lelkük kiszállt a testükből, és mindig újra kellett éleszteni őket. Mivel élesztette újra? A Tóra harmatjával. És a Tóra harmatjával. Hogy kell ezt érteni? Ugye pontosan úgy kell ezt érteni, hogy azt akarja ezzel mondani, hogy ha felülről kapjuk ezt a ajándékot, ezt a kinyilatkoztatást, azt nem lehet így elviselni. Csak akkor lehet, hogy a Tóra segítségével saját magunk jutunk el erre a szintre, akkor fogjuk tudni ezt úgy a magunkévá tenni, hogy ez ne legyen a testünk és a lelkünk egymással ellentmondásban.
Olvasom?
Nem. Valamit még akartam ezzel. Ja, az a kérdés, hogyha ilyen magas szintre kerültünk a kinyilatkoztatás idején, akkor miért nem folytatódott ez? Mitől szűnt megint meg? Erről lesz szó. Később azonban
a vétek az aranyborjuk vérke, miatt ők is a világ is tompává lettek. Egészen az idők végéig, amikor a test és a világ salakja megtisztul, és képes lesz felfogni a megnyilatkozott Isten világosságát, mely Izraelből ragyog elő a Tóra által, melynek neve erő. És az Izrael fölött túláradó fényesség volt, hogy a népeknek is világos számad a sötétben, ahogyan írva van. És nemzetek járnak majd világosodnál, és
világosságodnál.
Igen. Világosságodnál, és Jákob háza gyertek, járjunk az öröki világosságában. Aztán ismét, hogy megnyilvánuljon az örökével dicsősége, és lássa minden halandó egyaránt, és hogy behatoljanak a szirtek repedéseibe, és a sziklák hasadékai az öröki rémülete előle a felséges fényétől. És ahogyan imádkozunk, világosítsd meg fényedet az, és erőd
regülését. A világ minden lakója, az utolsó két szó az már nem került bele a új másolatokba. Jó, ugye akkor ezek szerint a messiás eljövetel az erről szól, hogy ismét a spirituális és a fizikai egyesül, és ahogy azt olvassuk Ádám és Éva történetében, hogy mondjuk ők ott az édenkertben beszélgettek Istennel, és ez egy természetes dolog volt, akkor ezt ugye úgy értelmezzük, hogy az isteni energia, az isteni erő érzése, energia érzése, az egy természetes dolog volt, és ugyanígy természetes dolog lesz, ha eljön a messiás, és nem valami, ami ellentmondásban van a fizikai léttel. Ugye visszatérve még ehhez a gondolathoz, amit felvetettünk itt, hogy mondjuk valaki úgy tanul, hogy egy előadásra jár be, vagy úgy tanul, hogy saját maga próbál megtanulni. Van egy történet, vagy van egy ilyen anekdota, hogy amikor a Baal Shem Tov, a haszid irányzat megalapítója, aki szent rabbi volt, imádkozott, akkor annyira erős volt a kisugárzása, hogy az emberek, akik körülvették, azok is érezték azt a szent érzést, amit ő érzett. És van egy ilyen anekdota, hogy egyszer egy kecske volt mellette, amikor imádkozott, és amikor mondta a smát, akkor a kecske is elkezdte mondani a smát. De olyan erős volt a kisugárzás, hogy ez mindenkire hatott a környezetében. Ugye? Akkor fel lehet tenni a kérdés, akkor a kecske másmilyen lett? Azután a smát elmondta? Vége lett a smának, ő visszatért, ugyanolyan kecske volt. Miért? Mert ez egy olyan fajta változás volt, ami érdemi változást a kecskében nem okozott. Ez sem köze nem volt valójában a kecskéhez. Ez csak fölemelte a kecskét abban abban a pillanatban és abban a környezetben a Baal Shem Tovnak a szintjére. De ez a kecskében nem hozott semmi érdemi változást. Ez ugyanerről van szó itt is. Isten azt mondja, persze én megmutattam a teremtés után, hogy milyen az, amikor a fizikai és a spirituális lét egymással egyszerre vannak meg, de ez nem egy igazi lehetőség. Vagy nem az igazi eredmény, az igazi célkitűzés. Az igazi célkitűzés, hogy ezt úgy érjétek el, hogy saját erőből érjétek el, mert akkor van bennetek is egy igazi változás. És erről szól a messiás eljövetel, és ez a válasz arra a kérdésre is, hogyha ezt valaki esetleg felteszi, hogy akkor ez az egész eredendő bűn, vagy nem, ez nem egy jó kifejezés, ezt nem szoktuk használni, de az első bűn, a tiltott vagy gyümölcsének bűne, ez el volt tervezve, vagy nem volt eltervezve?
El volt tervezve.
Ha el volt tervezve, akkor hol volt itt a szabad választás? Ádámnak és Évának. Miért kellett őket megbüntetni, szerencsétleneket? Ha nem volt eltervezve, akkor meg hogyan történt? Akkor egész Tórának nem lenne értelme.
Megkaptuk a lehetőséget, hogy
elszúzunk. Akkor erről szó. Az maga a tény, hogy az édenkert így lett teremtve, hogy mi felülről kaptuk ezt a lehetőséget, hogy a fizikai és spirituális egyben van, ebben potenciálisan mindenképp benne volt, hogy fog történni valami, ami miatt ez nem fenntartható. Nem fenntartható fejlődés. Ez nem volt fenntartható, itt mindenképp szét kellett, hogy váljon a dolog, mert ez nem tud így működni, ez csak akkor tud működni, ha saját magunk érjük ezt el. Ugye ez a fajta szemlélet, most egy kicsit próbáljuk elvonatkoztatni a messiástól, és próbáljuk meg a mi életünknek a mindennapjaiban ezt valahogy alkalmazni. Miközben van ennek a mi életünk mindennapjaihoz? Hát először is az a szemlélet, hogy nem, maga, gondoljatok csak bele, mekkora különbség van ezek szerint a zsidó vallás messiás szemlélete, és mondjuk a kereszténység messiás szemlélete között. A kereszténységben mi a messiás szemlélet az? Én bűnös vagyok, és mi mindannyian bűnösök vagyunk, és mi hogyan tudjuk ezt, nincs más út, hogy ettől megszabaduljunk, csak a messiás idézőjelben Isten által. Magyarul mi nem tudunk semmit elérni egyedül, csak ő általa. A zsidó messiás szemlélet pont fordítva, azt mondja, volt egy olyan állapot, amit Isten adott ajándékba, de az semmit sem ér. Az igazi eredmény az az, amit te érsz el saját magad, saját erőből. Ez az egész világ szemléletet másképp adja. A mindennapok szemléletét is egész másképp adja. Mi lehet, hogy imádkozunk Istenhez, hogy történjen ez meg az meg amaz, de soha nem kérdezzük meg, hogy nekünk kell tenni azért, hogy a mi cselekedetünk az, ami igazán mérvadó. És ez egy egész más szemlélet a világra és mindenre, ami minket körülvesz. Ugye ettől mi sokkal jobban, ez a fajta szemlélet arra hajt bennünket, hogy a saját magunk által elért eredményt a sokkal jobban értékeljük, sokkal jobban fölismerjük a saját magunk felelősségét. Hogyha arról van szó, hogy például ez a fajta messiás hit, hogyan hatott a zsidóságra, a zsidó gondolkodásmódra olyan szinten, hogy ahogy a zsidós vallástól eltávolodott zsidók is, hogyan tulajdonképpen éltek ebben a szellemben, akkor ha megnéztek, hogy mondjuk mi az oka annak, hogy a 19. századtól az összes világváltó ideológia élharcosai között zsidók voltak, akkor talán nem erőltetett megkísérelni azt, hogy ezek az emberek, akiknek a gondolkodás mondjukban több száz éven vagy több ezer éven keresztül benne volt az, hogy egy embernek felelőssége van azért, hogy megváltsa a környezetét, hogy megváltoztassa a környezetét, és ez nem valami isteni ajándék felülről, ezeknek az embereknek azok után, hogy el is hagyták ennek a gondolatnak az eredendőjét, tehát magát a zsidó vallásnak a gyakorlását, ez a fajta gondolkodás most továbbra is megvolt bennük, és úgy érezték, hogy mondjuk a kommunizmus, vagy más ilyen világváltó ideológia az, ami majd elhozza ezt a megváltást. De hogy nekünk kell azt, tehát nekünk embereknek kell azt elhozni. Ugye ez nagy általánosságban, vagy történelmi általánosságban is. Ha megnéztek egy kicsit konkrétabban, az egyszerű, az mindennapi ember életében, ugye akkor tulajdonképpen arról van szó, hogyha most ezt átvisszük egy erkölcsi szintre, vagy morális szintre, vagy egy vallási szintre, akkor az ember a mindennapjaiban megél egy konfliktust. Minden nap megélünk egy vagy több konfliktust azzal kapcsolatban, hogy a lelkünk és a testünk, a lelki vágyaink, vagy a lelki morálunk, és a testünk, és a test alatt most én nem csak a kézzelfogható testet érzem, hanem mondjuk az egónk, az egoista vágyai, és azok ellentmondásban vannak egymással. Tegyem-e ezt, ami a helyes, vagy tegyem-e azt, amire a testem, vagy az egóm, vagy a nem tudom mi vágyik. És ez egy állandó konfliktus. És néha az ember azt mondja, hogy lehet két véglet. Vagy azt mondja, hogy nem leszek képmutató. Én ezt akarom, akkor ezt fogom csinálni. Hagyjuk a fenébe, hogy most milyen morális elvárások vannak. De közben állandóan van benne egy lelkiismert fúdás, ugye lehet, hogy mégsem jól cselekedett. Vagy a másik véglet, hogy teljesen lelombozódik, és azt mondja, hogy hát itt úgy látszik, én nem vagyok egy jó ember, mert miért vannak nekem ilyen vágyaim, vagy ilyen gondolataim. Mit mond, mit tanít erre a zsidóság? Azt mondja, az teljesen természetes. Az életed erről szól, hogy van benned egy lélek, és a másik oldalon meg van egy tested, és a testtel együtt járó testi vágyak, ego, és itt tovább, és itt tovább. Nem az a kérdés, hogy ez a kettő miért van meg, mert ez így jó. Az a kérdés, hogy te saját erőből apró lépésekkel hogyan tudod előrevinni ezt a dolgot, és hogyan tudod finomítani a testedet, és hogyan tudod ezeket a testi vágyakat részben korlátot szabni, részben esetleg megváltoztatni, vagy kifinomítani, vagy magasabb szintre, kifinomultabb szintre emelni őket. És ez tulajdonképpen a zsidó gondolkodásmódnak egy alapgondolata. Van-e kérdés esetleg ezzel ráhangzottakkal kapcsolatban? Szeretem, akkor nincs kérdés. Igen, na, hál' Istennek. Igen? Morális
nem mindenki, hogy azt mondasz, hogy mindenhol arra tisztem engem, most akkor csak a zsidóknak.
Az van írva különben, hogy van egy ilyen midrásnak azt mondja, hogy mindenhol, az egész világ hallotta. Ezzel kapcsolatban több ilyen szimbolikus midrás van, például a midrás azt mondja, hogy nem volt vízhang a tóraadásra, a kinyilatkoztatásra. Miért nem? Miben jó, hogy nem volt vízhang? Mire jó ez a csoda? Szóval azért, mert a vízhang az miről szól, hogy a hang visszaverődik valahonnan. De ez az isteni hang, ez mindent átitatott, és ez sehonnan sem verődött vissza. Stimmt? Más kérdés esetleg? Nem? Akkor köszönöm szépen, és akkor jövő héten folytatjuk a 37-es fejezete. Utána most akkor majd most van egy kis szünet, utána lesz a enni-inni való. Tehát tanulunk a szentéről, és utána a kosárságra. Hogyha akarjátok, meg is tudjuk fordítani.